Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Nagyszerdai adásunk témái: Ferenc pápa nagyszerdai katekézise, a kereszt reménységünk forrása, interjú Sára Bernadett és Cseke Péter színművészekkel a Római Magyar Akadémián nagy kedden este bemutatott Krisztus hét szava a keresztván című József Hein zenemű bemutatásáról. Ferenc pápa nagyszerdai katekézise, a kereszt reménységünk forrása. A Szentatya az apostoli buzgosságnak szentelt katekézis sorozatát megszakítva, nagyszerdára tekintettel, ezúttal Krisztus szenvedés történetének néhány vonásáról emlékedett. A kereszt reménységünk forrása című katekézisében a lepecsételt sír, a keresztre feszített és lemesztelenített Krisztus sebeinek jelentőségét hangsúlyozta, mert minden látszat ellenére a véget jelentő lezárt sír és sebhelyek adják mindmáig reménységünk forrását. Ferenc pápa katekédise kezdetén a virágvasárnapi passióra utalt vissza, amely ezekkel a szavakkal végződik:
Si girarono la pietra.
Lepecsételték a követ. Ezzel minden befejezetnek tűnik. Jézus tanítványai számára ez a szikla a remény végső pontját jelenti. A mestert keresztre feszítették, a legkegyetlenebb és legmegalázóbb módon megölték, a városon kívül egy bitófára szegezték. A teljes kudarc miatt a tanítványok elcsüggednek, de ez az érzés a mai kortól sem idegen, amelyben olyan nagy közömbösséget lehet tapasztalni Isten iránt, és mennyi rossz van a világban, és a háborúk. E bevezető után kérdezte meg a pápa, hogy hol van most a mi élő reménységünk. A tanítványokban a kereszt képe maradt meg, ahol minden véget ért. Ott volt mindennek a vége. De nem sokkal ezután éppen a keresztben fedeztek fel egy új kezdetet. Az Istenbe vetett reménység így csirázik ki, születik meg és születik újjá, csalódott várakozásaink sötét lyukaiban. Ez lesz az a remény, az igazi, amely viszont többé soha nem csal meg, gondoljunk csak a keresztre, amely a legszörnyűbb kínzóeszközből a szeretet legnagyobb jelévé vált. A halál fája az élet fájává vált. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten kezdetei gyakran a mi életünk végpontjaiból indulnak ki. Éppen ezért tekintsünk ma a keresztfára, hogy remény fakadjon bennünk, az a mindennapi, néma és alázatos erény, amely állva tart minket és segít előre haladni. Ferenc pápa reménység két vonását szemlélte a megfeszített képén. Megfosztják Jézus ruháitól, sorsot vetnek rá, de benne ott van a levett között Isten, aki hagyja, hogy mindentől megfosszák. Ám a megaláztatásnak ez az útja lesz egyúttal a megváltás útja. Isten így győzedelmeskedik a mi látszat megjelenéseink felett. Nekünk ugyanis nehezünkre esik lecsupaszítani magunkat és így kimondani az igazságot, mert mindig igyekszünk elleplezni az igazságot. És mert nem szeretjük az igazságot, a külsőségekbe öltözködünk, maszkokkal és minkekkel. A ruhátlan Jézus arra emlékeztet, hogy a remény a rólunk szóló igazsága születik újjá, amikor igazat mondunk, amikor elhagyjuk a kétszínűséget. Néha annyira hozzászokunk a hamis beszédhez, mintha a hamisságok igazságok lennének, és végül megmérgeznek minket a saját hamisságaink. A feszületre szegezett tekintet másodjára a megsebzett Jézus szemléli. Kezét, lábát szögek verték át, oldalát megnyitották, és a test sebeihez hozzáadódnak még a lélek sebei is. Jézus magára hagyták, elárulják, kiszolgáltatják, és megtagadják az övéi, a barátai, sőt még tanítványai is. A vallási és polgári hatóságok pedig kiközösítik, és végül megtapasztalja még az Istentől elhagyatottságot is. Neve a kereszten, hogy ő a zsidó királya, merű gúny, hisz gonosztevők közt függ. Végeredményben Jézus testben és lélekben egyaránt megsebesült. Mindez hogy segíti a mi reményünket? Kérdezte a pápa. Válaszában arra mutatott rá, hogy mi is mindannyian sebzettek vagyunk, sokszor rejtett sebekkel, amelyeket szégyenből rejtegetünk. Mindenki viseli a múltbeli döntések, a félreértések, régről megmaradt fájdalmak sebhelyeit. Isten azonban nem rejti el szemünk elől azokat a sebeket, amelyek testét és lelkét átszúrták. Megláttatja velünk húsvétkor, hogy új átmenet nyílik, hogy a sebek fénylyukakká lesznek, ahogy Jézus a kereszten senkit nem vádolt, hanem mindenkit szeretett és megbocsátott azoknak is, akik bántották. Így változtatja a rosszat jóvá, és így alakítja át a fájdalmat szeretetté. A lényeg nem az, hogy az élet kicsit vagy sokat bánt, hanem az, hogy mit tudunk kezdeni a sebeinkkel, amelyek nyomot hagynak testben és lélekben. Mert vagy hagyom, hogy megfertőződjenek haragtori szomorúságtól, vagy egyesítem azokat Jézus sebeivel, hogy az én sebeim is fényességessé váljanak. Sebeink a remény forrásaivá válhatnak, ha önsajnálat vagy elrejtés helyett inkább letörüljük mások könnyeit. Ha a harag táplálása helyett arról gondoskodunk, ami másoknak hiányzik. Ha önmagunk feletti tépelődés helyett inkább a szenvedők felé fordulunk, és ha a mások szeretetére szomjazásunk helyett inkább kioltjuk azokat, akiknek szükségük van ránk. Ezekben a szent napokban lépjünk közel a feszülethez, kérte a szent atya. Álljunk eléje, a ruhátlan Jézus elé, hogy igazságot tegyünk magunkról, eltávolítva a feleslegeset. Nézzünk a megsebzetre, és helyezzük sebeinket az övébe. Engedjük, hogy Jézus újjá szűlje a reményeinket, zárta nagyszerdai katekézisét Ferenc pápa. Interjú Sára Bernadett és Cseke Péter színművészekkel a Római Magyar Akadémián nagy kedden este bemutatott Krisztus hét szava keresztfán című Joseph Haydn zenemű bemutatásáról. Joseph Haydn az 1780-as évek közepén szokatlan felkérés kapott Spanyolországból. A Cádizi Oratorio della Santa Cueva számára kellett nagypénteki zenét komponálnia. A gólya festményeivel díszített templomban ezen a napon helyi szokás szerint a falakat fekete leplekkel takarták le, és csak középen világított egyetlen csillár. A papa Bibliából latin nyelven felolvasta a megváltónak a kereszten kimondott hét mondatát, mindegyikhez magyarázatot fűzött, és mindegyik magyarázat után 7-8 perces zene következett. Ezt a hét zenekari tételt komponálta meg Haydn, egy bevezető, illetve egy záró, a terremoto, a Jézus halálát követő földrengést ábrázoló tétellel kiegészítve. A hét idézett mondás: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még ma velem leszel a paradicsomban. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szomjazom. Bevégeztetett, és végül a hetedik szó, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. A művet 1787 nagypéntekén Bécsben is bemutatták, és az Artaria kiadó az eredeti zenekari darab mellett még az évben megjelentette Haydn vonós négyes átiratát. Ezt a zeneművet mutatták be nagy kedden este a Római Magyar Akadémián a Klebersberg Kastély Pro Cultura Kft. Polgári Művelődését Alapítvánnyal együttműködésben a Grációzó zenekar vonós négyesének közreműködésével. Krisztus hét szavát és az elmélkedéseket Cseke Péter színművész olvasta fel. Most hallgassák meg a színművész házas párral készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sára Bernadett és Cseke Péter színművészeket, házas párt, akik nagy kedden este a Magyar Akadémián jelen voltak, és Péter az ott elhangzó József Haydn Jézus utolsó hét szava a kereszten zeneműnek a konferálója volt. Te olvastad fel magyar nyelven Jézusnak a szavait, és röviden kommentáltad is. Miben különbözik Péter egy ilyen műfaj a színpad megszokott világától?
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát bizonyos értelemben igenis különbözik. Többször voltam már Rómában, ez egy igazi zarándoklat számunkra, az a mostani itt létünk, és egyáltalán, hogy én kapcsolatba kerültem ezzel a zeneművel, kapcsolatba kerültem a Polgári Művelődési Alapítvánnyal, akik Pesti Dekuton működnek, egy Klebersberg alapítvány. Itt kaptam egy felkérést erre. Nagyon különös volt a felkérés, hogy egy Haydn mű tulajdonképpen 7 szonátáját, amelynek van egy bevezető és van egy lezárása is, ezeket én vezessem föl prózai szinten, és a saját véleményemet, saját életérzésemet, saját hitemet hogyan tudom beleépíteni ebbe. Egy igazi nagy kihívás volt ez számomra. Ez körülbelül 5 évvel ezelőtt volt, azóta már többször eljátszottuk, és ez egy igazi nagy megtiszteltetés, hogy itt Rómában az akadémián előadhattuk. Tehát kicsit hosszúra gyűjtöttem itt a válaszomon, de igen, igenis különbözik egy színpadi jelenléttől. Mégis maga a mű, maga a gyönyörűsége, maga a lelkisége a műnek egyszerűen elvarázsolt engem, és úgy érzem, hogy tudtam ehhez olyat hozzátenni, ami a közönséget talán érdekli, talán megfogja, és ez számomra egy nagyon nagy boldogság.
Az emlékezéseket ki írta? Azokat a hozzá kapcsolódó gondolatokat?
Azoknak egy része az enyém, az fontos volt, hogy én hogyan tudok benne megjelenni, másrészt pedig sokat olvastam hozzá. Ugye ez a zenemű nagyon sok helyen, nagyon sok nyelven már előadást nyert, és ezeket próbáltam földolgozni, és volt egy csomó olyan dolog, ami engem is nagyon érdekelt, volt egy csomó olyan dolog, amit tanultam, én magam is tanultam, és hát ezeket átszűrve természetesen muszáj volt megjelenjek én magam is, és közölnöm azt, hogy nekem mi az érzésem, mi a hitem, mi a véleményem erről a műről.
Nem tudtam, Péter, hogy ezt te írtad. Tegnap este, amikor ott hallgattam a szavaidat, akkor valami olyasmit éreztem, hogy az egyház atyák, a misztikusok szólannak meg. Nem ismervén, hogy ki a szerzője, hálásan köszönöm neked, gondolom, hogy a többi hallgató nevében is, mert azok ügyes, okos szavak voltak, amik vezettek bennünket a zene felé és a zenén keresztül a kereszten függő 7 szót szóló Jézus felé. De ti, amikor a házastársként hallgatod az ugyancsak színész férjedet, ez neked milyen élményt jelent, amikor nem vagy aktor, nem vagy játszó művész a színpadon, de mégis másként veszel részt, mint én, aki a Péter barátja vagyok.
Nekem is nagyon nagy élmény volt ez a tegnap este. Egyrészt azért, mert mindez Rómában történt meg, másrészt én ezt még nem hallottam, és nem láttam ezt az előadást. Valószínűleg én is dolgoztam azokon az estéken, amikor ezt előadták, úgyhogy egyrészt nagyon izgultam a zenekarért is, Péterért is, hogy sikeres legyen, és ne legyen semmi probléma. És nagyon-nagyon nagy élmény volt pont ez a Péter által hozzáírt, és az ő lelkiségéből megfogalmazott, mert ugye ezeket a mondatokat, szavakat nagyon jól ismerjük, de én ismerem Pétert is, ugye 40 éve vagyunk házasok, és én tudtam az ő lelkiségét, és az ő finom hozzágondolását, napi bibliaolvasó a Péter, és nagyon-nagyon jól át tudja szűrni magán a bibliai mondatokat, szavakat, sokat gondolkozik ezen, és nekem is egy meglepetés volt ez a lelkiség, ennek a szépsége, ahogy ő még kibővítette ezeket a mondatokat. Különösebben nem csodálkoztam rá, hiszen mondom, hogy 40 éve vagyunk házasok, tehát én tudom az ő meleg szívét és az ő gondolkodás módját, de egy-egy mondat nekem is nagyon a lelkemig elért, és ezért egy nagyon nagy élmény volt nekem is a tegnap este.
Bocsánat, kicsit ki is egészíteném Dettinek a mondatát, és a sajátomat is, mert ez olyan, mintha ezek az én mondataim lennének, de igazából a jó Isten vezet engem ezekben. És neked ezt gondolom nem is kell mondanom, hiszen elhivatott papként látom és tudom, és ugye nagyon sok miséden ott voltam, hogy a jó Isten adja az ötletet, az jó Isten adja ezeket a bizonyos szavakat. Tehát itt most azt mondom, én is azt mondom, de Tike is azt mondja, hogy ezek az én gondolataim, de ezek a jó Isten gondolatok, a jó Isten kegyelméből született gondolatok.
Talán ezek a legszentebb szavai Jézusnak, főként amikor értünk imádkozik bűnösökért, és amikor önmagát, az atya kezébe ajánlja. Itt vagyunk egy nagyon-nagyon nehéz világ közepén, az egyház ebbe a bonyolult világba illeszkedik a maga bonyolultságával. Mennyiben erőt adó a Jézusnak ezek a szavai holnapra, holnap utára, egyáltalán a ma kihívásaival szemben?
Szerintem mindig azok is voltak, és azok is lesznek, irányt mutatnak. Az, hogy furcsa módon és különös módon, amikor megszületünk, már tudjuk azt, hogy ennek a földi életnek van egy vége, amely ugyan egy küszöb, mi hiszük, hogy ez egy küszöb, amit át kell mindenkinek lépni, ezt senki nem úszhatja meg. Ezt mindenki meglépi ezt a... Még maga Jézus Krisztus is meglépte ezt a küszöböt, átlépte a küszöböt. Mi viszont tudjuk, hiszük és valljuk, hogy az örök életre kapunk meghívást. Tehát olyan szépen fogalmaz Krisztus a keresztfán, és olyan gyönyörűen adja át az ő atyának a döntést, a további létezést, amikor azt mondja, hogy atyám, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Van egy csomó olyan része az evangéliumnak, amit azért különös figyelemmel olvasok, mert Péterről van szó. Egyik ilyen nagyon lényeges és nagyon számomra nagyon fontos mondata, pontosabban a helyzete, az, amit sokáig nem tudtam pontosan és nem tudtam jól olvasni. Ez pedig az első kenyérszaporítás utáni jelenet, amikor Jézus elküldi a tanítványokat és elküldi a népet, és ő elmegy még imádkozni. És majdan a tavon jár, vizen járva megérkezik a hajó közelébe, ott, ugye meg a csónak közelébe, ott megijednek, borzasztóan megijednek az apostolok, és Jézus azt mondja, ne féljetek, én vagyok. Erre Péter azt mondja, hogy ha valóban te vagy, akkor mondd azt, hogy menjek oda hozzád. És Jézus csak annyit mondta, hogy jöjj. És itt van az a pillanat, amit igazából nem tudtam jól olvasni, és nagyon boldog vagyok, hogy rátaláltam erre a megfejtésre, holott csak jól kellett volna olvasnom, mert Jézus azt mondja, hogy jöjj, és Péter kiszáll a bárkából, és elindul a vizen. Péter jár a vizen, mert Jézusra tekint. És abban a pillanatban, amikor leveszi a szemét Jézusról, jön egy kis szellő, abban a pillanatban elkezd süllyedni. És azt mondja, hogy segíts nekem.
Egy jelkép a világunknak.
Igen, pontosan ebben élünk, és ebben élek én magam is. És Jézus megszólít, és azt mondja, hogy te kicsinyhitű, hát miért kételkedsz? Hát annyiszor kapok én magam is kisebb dolgokban olyan megerősítéseket. Hát ha ilyen pici dolgokban megerősít engem a jó Isten, akkor hogy képzelem azt, hogy a nagy dolgokban nem áll mellettem?
Jézusnak van szava édesanyjához. Hogy érint téged, mint édesanyát ez a Jézusi szó, amikor a fiú, a távozni készülő fiú az anyjáról gondoskodik?
Nagyon megérintett, egyszer Barsi Balázs lelki gyakorlatán vettem részt, és határozottan, nagyon erőteljesen jelentette ki, hogy vegyük tudomásul, hogy a gyerek elsősorban istené, és nem az anyjáé, és nem az apjáé. És akkor ezen nagyon sokáig elgondolkoztam, hogy is van ez, két lányunk van. És egyre jobban megértem, ahogy múlik az idő, hogy el kell fogadnunk, hogy tényleg elsősorban a gyerekeink istené. Tehát egy ideig mi neveljük, és én rám van bízva, hogy fölneveljem, de el kell engednem. El kell engednem a gyerekeimet, majd a Jóisten gondoskodni fog róluk, és ezt az elengedést, ezt úgy magamévá tettem, és akkor el vagyok ennek a nehézségével, szomorúságával, boldogságával, mert elfogadom, hogy a Jóistené.
Köszönöm szépen a vallomást, neked Péter különösképpen a tolmácsolást, a saját gondolataidat, további áldott római zarándoklatot, és amit itt kaptok a Jóistentől ezen a nagy héten, azt hazamenvén adjátok a rátok bizottaknak, a család körülményei között, aztán a színpadon is. Áldott húsvétot!
Köszönjük szépen, áldott húsvétot kívánunk mi is. Neked
mi is. Viszont kívánjuk.
A Sára Bernadett és Cseke Péter színművészekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatói, nagy szerdai adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves fiatalok,